Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión pénteken reggel, egyébként szeptember 17-e van, 4:09 Ács Gáborral.
És Gede Balázssal.
És a 0630 2010 909-es SMS WhatsApp Viber. Ez ilyen németes Viber számmal, ahova kaptunk útinfót is, úgyhogy nézzünk akkor közlekedési híreket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Sőt, Fajber! A Kacsó-Pongrác felüljáró előtti szakasztól is tudjuk élvezni már egymás társaságát a dugóban a belváros felé. Kaptuk egy kedves hallgatótól. Aztán nézem, hogy a Viberen talán nincs. Az SMS-ek között pedig olyan van, hogy Robert Károly körúton két baleset is történt, az egyik egy koccanásos a lakberendezési áruház után lévő felhajtónál, a másik a szemben lévő irányban a síneken egy autó, és az útinfón pedig arról tájékoztat minket, hogy az M6-os autópályán Pécs felé, a Pécs felé vezető oldalon a 14-es kilométernél egy személygépkocsi szalagkorlátok ütközött, egy sávot lezártak. Az 1-es főúton Budaörsön a 7-es kilométernél egy személyautó az állóba hajtott, a fél autópályát lezárták, torlódásra kell felkészülni mindkét irányba.
Ahol nagyot nőtt a sor, az a M3-as bevezető, ott elég szépen, elég hosszasan, hát nagyjából a körvasúttól a torkolatig, tehát a Hungária körútig nagyon lassú haladás. Ó, és akkor témát váltunk.
Ja, mert mindig várok egy szignált, hogy valami
csak
majd történik.
Igen, annak
de nem fejtetted, nincs is.
De szoktam, ja, hát szoktam, egy valami. Ide, szoktam egy valamit ide tenni.
Csak de most... csak láss, nézz is. Vagy
igen, de most annyira...
mondani, a millásegeli.hu-n ugye...
Annyira rákoncentráltam a közlekedési infobogarászására, hogy a valamit nem találtam meg.
Aha, ezért lett belőle egy semmi.
Így van.
Nos, viszont itt van velünk Eidenpenc József, a privátbankár.hu újságírója. Szia, jó reggelt!
Hát?
Nos, Perúról fogunk beszélgetni. Hát többféle érintettséged is van, ugye, ha jól tudjuk, a kedves feleséged onnan származik, te pedig most nemrég jártál ott.
Igen, egy hetes sincs, hogy visszajöttem.
Friss élményekkel és információkkal.
És mennyi időt töltöttél most?
Rengeteg friss élmény, ráadásul 6 hetet töltöttem ott, bár ebből csak 10-12 nap volt szerintem a turizmus, a többiben egyetlen egy helyen, egy limai külvárosban a feleségem családjánál üldögéltem, vagy sétálgattunk a környéken. Szóval egy kicsit megnéztem alulról is ezt az országot, nem csak felülről, mint a Machu Picchu-t megjáró sok-sok turista.
De gondolom, hát, a Csupicsú már meg volt rég, nem?
Nem. Most jártam először Perúban, és szerepelt ugye a Machu Picchu a bakancs listámon, de azért az a látogatás elsőleges célja az volt, hogy a családot látogassuk. Annyit hallottam viszont már Machu Picchu-ról, meg annyi filmet láttam róla, hogy igazából az odavezető út például sokkal érdekesebbnek tűnt számomra, mint maga a város, bár az is nagyon szép volt.
Ez nagyon érdekes, ez az internetvilág, hogy tényleg számos eset elvész ennek a felfedezésnek az öröme, mert már annyi mindent látunk, hogy nem az újdonság ereje az elillan. Akkor kezdjük ezzel, azért ezzel a turisztikai résszel, nem idegenforgalmi résszel, hogy mi a helyzet, hogy lehet beutazni, mi újság a Machu Picchu környékén, mennyire van tömeg, mennyire nincs.
Illetve még előbb, hogy Peru azóta van benne a magyarországi híradásokban, amikor a világbajnok halálozási lista, igen, Magyarországot megelőzte. Hát Peru hirtelen jött, mert hogy átszámoltak, vagy valami más módszertant kezdtek alkalmazni, és ami eddig Magyarország volt a lista, én hirtelen Peru megelőzte Magyarországot. Most megnéztem, azóta még duplájára nőtt, tehát dupla, most Magyarország a második, minket kezdenek a bosnyákok utolérni, de ezen a listán Perúban egészen elképesztően sokkal...
Akkor mégsem turisztikával kezdünk.
Ez ide tartozik.
Konkrétan úgy néz ki, hogy körülbelül 200 ezer halott volt eddig Perúban a Covid miatt, legalábbis ezt mutatja ki a hivatalos statisztika, bár én azt gyanítom, hogy esetleg ennél több is lehet a szám, mert rendkívül sok eldugott kis faluban, ahol nincs a közelben orvos, nem biztos, hogy tudják, hogy ki mibe halt bele, illetve egy időben például 24 órán belül eltemettették a halottakat, és nem is boncoltak senkit. Hogyha átszámoljuk a magyar halálozási adatokat 3,5-szeresére, ugyanis körülbelül 3,5-szeres a perui lakosság a magyarnak, akkor ugye durván 100 000-105 000 halotthoz jutnánk. Tehát körülbelül lakosságarányosan és a hivatalos számok alapján durván kétszer akkora halottak száma jelen eddig Perúban, mint Magyarországon volt. De a tendencia az rendkívül sokat javult. Április-májusban volt az a nagyon rossz, ők második hullámnak hívják időszak, amikor naponta 1000-1200 ember halt meg abban az országban hivatalosan COVID miatt. Akkor tényleg alig mertek az emberek az utcára menni, akkor tényleg még dupla maszkot húztak, az arcuk elé egy műanyag állarcot kellett tenni, ez kötelező volt egyébként, és sokan még egész testüket befedő ilyen védőruhaszerűséget is felhúztak, egy ilyen könnyű műanyag ruhát, amit aztán mindig fertőtlenítettek, meg levettek otthon. Ehhez képest most már sokan csak egy darab maszkot használnak, elhagyták ezt a műanyag állarcot általában, hogy a hivatalos előírás pontosan micsoda, nem tudom, de nagyon sokat javult a helyzet, és egyébként olyan 10-20 halottnál tartottak nemrég, és naponta talán 700-800 fertőzöttet találtak. Ezek a számok lényegesen jobbak, mint sok európai ország esetében, még ha rosszabbak is, mint Magyarországon.
Hogy áll az ország?
Körülbelül lakosság egy harmadát oltották be kétszer, valamivel több csak egyszer beoltottakkal együtt. Szeptemberben még vártak valami sok 100 000 oltást, tehát eléggé jelentős sebességgel folyik az oltás, feltehetőleg azért is, mert Európában és Észak-Amerikában azért, aki akarta, az beoltatta magát nagyjából. Körülbelül a 35 éveseknél tartottak legutóbb, ha jól emlékszem. Sok a fiatal, tehát azért is van az, hogy látszólag alacsony ez a korhatár, ugye itt viszonylag nagyok a családok, még mindig sokszor 3-4 gyerek is volt, vagy van.
És nyugati oltást sikerült szerezni, vagy pedig azért vegyesen?
Szerintem a kínai Sinopharm a leggyakoribb, de Pfizerről is hallottam, és most tárgyalnak a Sputnikról, sőt a Sputnik a helyi gyártásáról is volt valami hír, hogy arról is tárgyalnak. Éppen ma olvasgattam még egy kicsit ebben a témában, és azt totózgatták, hogy melyik héten érkezik végre az első Sputnik adag.
Uh-huh. Akkor kubai nincs, mert hogy az is
kubairól van. Nem olvastam, illetve arról szól még a helyi sajtóhír, hogy ott van egy lambda verziója a vírusnak, amit perui változatnak is szoktak nevezni.
Ja, eredt, igen.
Ezt mint ha kezdenék kiszorítani, ott is a delta és a mű verzió, és hogy ez rossz-e, mennyire rossz az oltottakon, mennyire fog ki ez a vírus, mennyire nem. Viszonylag megnyugtató válaszok voltak az ottani szakértőktől, hogy az oltottak azok viszonylag jól érezhetik magukat. De itt is félnek a következő hullámtól, ami náluk a harmadik hullám lesz.
Most akkor az országon belüli utazást legyen, vagy Lima külvárosában az élet szerinted?
Ahhoz, hogy lehet bejutni például, tehát hogyha ugye ott jártál, hogy milyen
július 30-ai állapot szerint legalábbis, amikor mentünk, akkor kellett egy PCR teszt, 48 vagy nem 72 óránál nem régebbi, valamint kellett, hogy...
Tehát az mindenkinek? Oltott, nem oltott?
Mindenkinek. Uh-huh. Az oltásokra egyáltalán nem figyeltek, nem foglalkoztak vele, és ki kellett tölteni egy kötelező érvényű jognyilatkozatnak fordítható dokumentumot, amelyben egyre szentül megígérjük, hogy még csak náthásak sem vagyunk, és semmiféle COVID tünetet nem mutatunk ki.
Ez egy erős.
Másrészt pedig az országban végig bekapcsolva hagyjuk a GPS hely meghatározást, hogy bármikor lokalizálni tudjanak bennünket. Ez a két fő eleme volt ennek a nyilatkozatnak, és meg kellett adni az összes telefonszámot, címet, útlevélszámot, minden nyavaját, szinte még a cipőméretet is. Az adatbiztonsággal eléggé rosszul állnak abban az országban volt, hogy a szupermarketben megpróbálták elkérni a személyi igazolvány számunkat, amikor egy darab doboz csokoládét vásároltak.
Tényleg? De ez mi volt az indoklás?
Állítólag azért van ez, hogy tehát a kormány próbál ott is a lakosságnak segíteni, és időnként segélyeket nyújtani, de csak a szegényeknek. Hivatalosan kb. A lakosság harmada szegény, a valóságban szerintem inkább kétharmada. Uh-huh. És hogy ezt ne játsszák ki, valahogy figyelik állítólag a fogyasztásodat.
Érdekes.
Hát akkor, ha már itt tartunk, akkor lehet, hogy, hogy áttérhetünk arra, hogy mi van most ott ez a Peru Libre, ez a szabad Peru párt programja, mit akar, hogy a muzsikának lesz-e abból valami létező szocializmus, vagy egyáltalán mi az elképzelésük?
Tehát Perúban majdnem két éve már, 2019 vége felé kezdődött valamilyen nagyobb politikai káosz. Megbukott egy elnök, akkor volt pár héten belül két újabb elnök, tüntetések voltak, néhány tüntető meghalt, ebbe is belebukott egy elnök. Tehát azóta aztán jött a Covid, tehát azóta folyamatos mély válságban van az ország. Ennek ellenére sikerült késő tavasszal, mondhatni a második hullám csúcspontja után nem sokkal megrendezni egy elnökválasztást, ahol nagyon kis többséggel ugyan, de egy szélső baloldalinak, vagy legalábbis szocialistának nevezett úr győzött Pedro Castillo néven, aki azzal dicsekszik, hogy ő az ország első paraszti származású elnöke, egyébként foglalkozására nézve tanító volt.
Szereti is ezt a hagyományos kalapot.
Igen, egy hagyományos földműves kalapban szokott megjelenni a nyilvánosság előtt általában. És olyan programmal győzött, amit hát eléggé venezuelai típusúnak tartanak sokan. Éppen, hogy csak az nem volt benne, hogy elveszünk mindent a gazdagoktól, de hát az a fő szlogánja, hogy egy gazdag országban nem lehetnek szegények. Tehát egy az ország természeti kincseit fel kell osztani a nép között körülbelül, ami nyilván nem nyugtatta meg a helyi tőkét. A perui tőzsdeindex meg a perui új szol nevű helyi deviza azonnal 10-15%-okat zuhant pár hét leforgása alatt, és hát mindenki azon töprengett, hogy mennyire fog a tőke elmenekülni az országban, meg mikor lesznek államosítások, stb.
Azt jól érezzük, hogy alapvetően bánya termékekkel.
A legfontosabb kiviteli cikke azt hiszem a réz, ezen kívül sok más fém és egyéb nyersanyagokat is termel, ezen kívül agrártermékek exportjából is jelentős bevétele lehet, például az avokádó és a kínoa, amit jobboltokban lehet nálunk főleg
kapni. És a vörös bor, ami ugye borzolja az európai kedélyeket, mert roppant.
Vörös boruk is egész jó, szerintem nem rossz egyébként.
Már lehet, az inkább Chile az erősebb ebben, igen.
Vagy az a terület, amit egy háborúban Chile elvett Perútól.
Vagy.
Tehát ott tartottunk, hogy igen, nyersanyagok exportjából van a legfontosabb jövedelme az országnak, és nyilván ezeket a jövedelmeket próbálná az elnök elosztani. Tehát a kiadási oldalon egyébként a célok nagyon nemesek, azt tűzte ki célul, hogy oktatásra és egészségügyre költi el a GDP 10%-át, ami azonban azért fontos, azért furcsa, mert a GDP 14%-a volt a legutóbb az egész perui költségvetés, állami költségvetés, tehát ezt nagy csak úgy lehet fokozni, hogyha nagyon drasztikusan megnövelik a bevételeket.
És erre milyen tervek vannak? Honnan lehet?
Nyilvánvalóan elsősorban a multikat és a nagyvállalatokat akarja megcélozni. Én átnyálasztam a 20 legnagyobb perui társaság listáját. Ebből körülbelül 8 az egyértelműen külföldi, és talán 2, ami olyan 50-50%-ban helyi. És tehát végül is van hol megadóztatni a tőkét, és van erre példa is Bolíviában, például esetleg Ecuadorban. Bolíviában az a híres Evo Morales elnök, aki szintén elég sokszor került bele a hírek címlapjára, például azt csinálta, hogy a 10-valahány százalékos társasági adót a bányacégek esetében megfordította, 10-valahány százalékot hagyott a társaságoknál, és 81-néhány százalékot vett el tőle, talán 82%-ot.
Ez több drasztikus, mit szóltak ez a cégek?
Nagyon drasztikus volt, a cégek nagyon-nagyon tiltakoztak, és nagyon be akarták perelni mindenféle nemzetközi fórumon, aztán egy időben úgy tűnt, hogy belenyugodtak, és az ország helyzete valóban sokat javult, például megszűnt a költségvetési hiány, de hát ez hosszú távon valószínűleg nem tartható, legjobb esetben hosszú idő alatt, de oda jutnának, mint Venezuela, ahol nincs külföldi tőke már az olajiparban, és egyre kevesebb olajat tudnak kitermelni, és hatalmas olajtartalékon ülve éheznek. No, de a bolíviai helyzet aktualitását nem annyira ismerem, de nyilvánvalóan valamilyen hasonlót tervez Peru is, lehet, hogy kisebb és kevésbé drasztikus módon, és akkor ez akár működhet is. Valószínűleg a piacok heves reakciója miatt is talán a fejéhez kapott az elnök is, vagy a körülötte levő tanácsadók, és kineveztek egy valamivel mérsékeltebb baloldali, de tapasztalt közgazdászt pénzügyminiszternek, aki megnyugtatta a kedélyeket, hogy államosítások nem lesznek, tiszteletben tartjuk a magántulajdont. Tehát volt egy visszakozás, amivel mondjuk annyit elértek, hogy az utóbbi másfél hónapban körülbelül legalább nem szakadnak tovább a perui eszközök, mert ehhez az is kellett, hogy a napokban például a perui egybank beavatkozott valamit a deviza védelmében, tehát lehet, hogy ezen a fronton is tartják, ami egyébként jó jel, tehát látszik, hogy törődnek azzal, amit a piacok gondolnak, és nem fordítottak teljes mértékben hátat a
tehát ez az elmúlt hónapok történet, tehát pont amikor ott voltál, ez akkor zajlott, vagy ennek a vége már?
Az első választási fordulóval, amikor májusban volt, akkor már látszott, hogy ez az ember nagy valószínűséggel győzni fog, de nagyon kemény politikai harc volt. Június első felében volt egy második forduló, akkor kiderült, hogy nyerni fog, akkor esett még egyet a tőzsdeindex, és június 30-án, amikor kinevezte miniszterelnöknek az egyik nagyon durva balos tanácsadóját, és aki egy embert, aki hatalomra segítette, és a fényes ösvény gerilla szervezetről is pozitívan szokott nyilatkozni, akkor esett még egy harmadikat.
Hát, annyira nem lepő.
Igen. Igen. És egyébként milyen az elfogadottsága ennek a Castillónak? Mit szól hozzá a nép?
50,2%-kal győzött, hogy azóta vannak-e közvéleménykutatások, és azokban van-e jelentős változás, azt nem tudom. Eléggé polarizált a társadalom, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, aki egyértelműen nagyon erősen balra húznak, és vannak, akik nagyon egyértelműen jobbra húznak, és viszonylag kevés az ingadozó, de nem tudom, hogy ez változott-e. Azt tudom, hogy ennek a nagyon erősen baloldali miniszterelnöknek a kinevezése június 30-án az a saját hívei között is okozott némi meghasonlást, de aztán úgy tűnt, mintha ezen is nagyjából túltették volna magukat a hívei.
Jó, mit csináljunk? Esetleg hírek, és utána életképek. Perú.
Igen, az életkép meg...
Az nem maradjon ki.
Hát persze, tehát én kicsit el is szomorkodtam, hogy gyorsan elkanyarodtunk, azt hittem, hogy elindultak
a Machu
Picchura, és meg a Lima külvárosa életkép is, az igen. Nagyon kíváncsi. Jó, akkor igen, akkor fussuk meg a híreket, és akkor több időnk marad erre, és akkor az egybe akkor a következő.
Szuper, Eidenpenc Józseffel folytatjuk a beszélgetést a privátbankár.hu újságírójával, aki a napokban tért vissza Perúból.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Eidenpenc József a vendégünk, a privátbankár.hu újságírója. Perúról beszélgettünk, mert hogy ott járt a napokban egy 6-7-es túra volt. És hát beszélgettünk sok mindenről, politikai berendezkedésről, járványról, a beutazási lehetőségekről. Most egy picit ott helyben nézzünk körül. Ugye azt mondtad, hogy azért ilyen kicsit ilyen külvárosi környezetben laktál, amikor ott voltál, tehát azért úgy alulról is sikerült betekinteni.
Igen, sokáig laktam egy külvárosban.
Mi a tapasztalat, hogyan élnek ott az emberek, hogy mennyire kell ilyen nagyon latin-amerikainak elképzelni azt a vidéket?
Hát nehéz az élet, ezt mondjuk feltehetőleg el lehet mondani egy csomó feltörekvő, vagy úgynevezett fejlődő országról, de teljesen más erről olvasni, erről hallani, és teljesen más a saját bőrömön megélni. Például amikor megérkeztünk, akkor először is aggódni kezdtek a bőrszínem miatt, mert hogyha abban a külvárosban úgy fehér embert keveset látni, és hogyha kiszúrják, hogy én külföldi vagyok, meg turista, akkor egyrészt előfordulhat, hogy megpróbálnak meglopni, vagy megtámadni, mert végül ilyesmire nem került sor, másrészt pedig egy csomó helyen, piacon, meg akár étteremekben, kisboltokban is, ahol szabadáros termékek vannak, mindennek az ára azonnal 50-100%-kal fel fog ugrani, mert a gringók arról híresek, persze, hogy pénzük van. Aztán próbáltunk ezen finomítani, megpróbáltam úgy felöltözni, mint a helyiek, meg lehetőleg a háttérbe maradni, a szemembe húzni a simlis sapkát, stb. És akkor egy pár nap után megnyugodtak, hogy nincsen gond, úgy nézel, fiam, körülbelül, mint a venezuelai menekültek, mert azok között vannak ilyen.
Az meg már egy fokkal között, jobb, mint a gringo.
Azok szegények szintén, úgyhogy azokat nem bántják. Azok között több egy kicsit az európai típusú, egy kinézetű emberke. Szóval nagyon nehéz ott az élet, egyrészt szinte ahány ház, annyi kisvállalkozás, minden egyes utcákban, minden második, vagy szinte minden háznak az aljában van egy kis üzlet, vagy egy kis étterem, amikről azt gyanítom, hogy a legtöbb egyszerűen kényszervállalkozás. Aha. Vannak emberek, akik egész nap ott ülnek egy pici boltban, és jó, hogyha két óránként van egy pár fillér bevételük, és ebből a pár fillér bevételből próbálják fenntartani a családjukat. más családok abból élnek, hogy egy úgynevezett mototaxit tartanak fent, ez egy ilyen háromkerekű motorizált riksa tulajdonképpen, sok más országban is van, tudom, de ott aztán a külvárosban egyfolytában szaladgálnak az utcákon, és az a, részben ezeken alapul a tömegközlekedés, rövid távra ezek viszik az embereket, mondjuk úgy, hogy kerületen belül.
És akkor van ebben olyan is, hogy valaki megveszi, ezt bérbe adja, és a másik meg vezeti.
Tehát igen, olyan is van, sok ember abból próbál megélni, hogy vásárol ilyeneket, és bérbe adja a másiknak. És egy csomó venezuelaiak, csomóban venezuelaiak dolgoznak, azok is próbálnak megélni bármiből, lehet, hogy bérbe vesznek egy ilyet, és azzal próbálják fuvarozni az utasokat. Szóval nagyon nehéz ott megélni, a szemmel látható. Nagyon olcsó minden, a legtöbb terméknek úgy fele harmada az ára, mint nálunk, pedig mi is olcsók vagyunk például a Nyugat-Európához képest, de vannak olyan alapvető élelmiszerek, amiket helyben termelnek, rizs, krumpli, cukornád, lé, stb. Gyümölcslevek, amik lehet, hogy ötödébe kerülnek, vagy negyedébe, mint itt. De a fizetések is feltehetőleg sokkal alacsonyabbak. A hivatalos statisztika szerint talán 100 ezer forint körül lehet egy átlag fizetés átszámolva, de ez hozzátartozik, hogy a lakosság 60-70%-a egyáltalán nem rendelkezik hivatalos fizetéssel, úgymond az informális gazdaságban dolgozik, tehát feketén vagy valamiféle kényszervállalkozóként, utcai járusként, stb. Úgyhogy ez a statisztika lehet, hogy egyáltalán nem megbízható, vagy nem pontos. Ehhez jön még az, hogy az éghajlat, hát nekünk legalábbis nagyon furcsa. Lima egy sivatag tulajdonképpen, ahol soha nem esik az eső, vagy csak olyan minimális szemerkélés szerűség van, amit esőnek neveznek. Viszont a szél fúj a hegyek felől, és hordja a homokot, mindent vastag homokréteg borít, és hát nem vastag, de állandóan bármit lesöpörnek, akkor egy-két nap múlva ismét vékony porréteg borítja. Minden ilyen szürkés sárgás színt kap ettől, ha csak nem söprik le a házak falát is.
Akkor pillanatra olyan színes hamar lesz
a legszebb ház is porral fog telítődni. Eléggé akadozik a szemétszállítás. A szemetet például egy ilyen másfél méteres fémpóznára elhelyezett fémkosárba rakják, hogy a kutyák ne cincálják szét. Az állam nem igazán tölti be a feladatait, például egy idő után feltűnt, hogy még Barcelonában állandóan tűrűt, állandóan jöttek-mentek a mentők, itt napokig nem hallottam szirénát. Nagy ritkán egy rendőrautó szirénázik, de mentő az egyszerűen nincs. Megkérdeztem, hogy mi történik, hogyha valaki rosszul lesz. Hát fogunk egy taxit és bevisszük a kórházba. Gyakorlatilag nincs mentőszolgálat, legalábbis a külvárosban. A belvárosban láttam mentőt a főtér közelében, amikor a rendőrség lezárta a tüntetések ellen a főteret.
Fú, hát ez elég kemény világ. Úgyhogy az ízelítőnek ez jó is.
De azért turistáskodjunk.
Turistáskodjunk is egy kicsit, igen. Ugye azt említettük itt az első beszélgetésben, vagy zene alatt?
Nem, meg elején. Tehát az elején. Főleg turisták nagy részre a Machu Picchura. Mi ott jön és megy alapvetően. Hát te se hagyhattad ki.
Én se hagyhattam ki, valóban nagyon-nagyon szép, lélegzett elállítóan szép.
Meg gyönyörű vasútvonalak.
Környezetben. De én gyakorlatilag jobban élveztem az oda vezető utat, mint magát Machu Picchut, amit már ezerszer láttam képeken, hát a világ egyik legtöbbet fotózott műemléke. Csúcsidőben naponta 5000-ben korlátozták a látogatók számát. Augusztusban mondjuk állítólag egy idegen vezető, egy utazási iroda vezetője szerint csak olyan 2500-an jártak ott, eléggé elmaradtak a nyugati turisták.
Hát most a COVID miatt nyilván.
Beszéltünk az ország export cikkeiről, akkor talán a turizmust is, mint implicit exportot kellett volna említeni. Szóval én nagyon élveztem az oda vezető körülbelül négy órás vasútutat, ami 7 óra lett, mert hogy az egyik közeli faluban éppen tüntetni támadt kedvük az embereknek, és ezért eltorlaszolták a vasútvonalat, ami feltehetőleg eléggé gyakran előfordul, ugyanis a vonaton már egyelőre ilyen felvett sablon szöveg mondta be, hogy a környező településen levő tüntetés miatt elnézést kérünk, de késni fog a vonat. Meg is kérdeztem a kalauznőt, hogy akkor ez most gyakori. Hát nem olyan gyakori, de azért elég gyakori. Nagyon szép csupa üveg vonatok vannak, amelyek kicsit drágábbak ugyan, de nagyon szépen látszik belőle benne a környező völgy. Érdekes megfigyelni az átmenetet, amikor az Andok szárazabb, sivatagosabb, ilyen szürke kopár sziklás vidékéről lassan átcsúszunk az Amazonas medence irányába. Machu Picchu a két tájegység határvidékén fekszik, ugye? ott már elég sok trópusi növény van, és trópusi élővilág, de még magas hegyek, úgy hívják ezt, hogy az őserdő szemöldöke spanyolul, tehát az őserdő szél egy peremet gyakorlatilag. Aha. És hát nagyon bírtam az Urubamba folyó völgyét, ahogy egy nagyon vad folyó, mert száraz évszak volt, de így is volt benne elég rendesen víz, és kisebb vízesések, zuhogók sorozata mellett mentünk végig a vonattal. Nagyon bírtam közben, bár ez egy másik túra része volt, nem a vonatról szálltunk le, az Ollantay Tambo nevezetű romvárost, ami egy hegyoldalba vájt, ilyen teraszos, szent hely, de hatalmas, nagyon szép és nagyon érdekes, ez nekem teljesen újdonság volt, és jobban meglepett, mint bármi Machu Picchu-n. De azért el kell menni egyszer Machu Picchu-ra feltétlenül.
Igen, gyanítom. Hát így az elmondottak alapján, akkor egy ilyen egy-két hetes utazás mondjuk lehet, hogy nem is annyira vészesen drága. Tehát akkor ez is tipikusan az odajutás, visszautás, az jutás az, ami költséges, az ott lét, az talán kevés.
Igen, maga az ország, az meg, amit említettem, eléggé olcsó a szállás.
Vagy ott azért kopasztják a turistát, mondván, hogy az megy.
Azt hiszem, hogy 100 000 forint körüli pénzért lehetett egy hétig Cuscóban viszonylag normális szinten megszállni. Aha. Egyébként Machu Picchu-ba hozzá az út Cuscón keresztül vezetem, mert ugye egy félmilliós város majdnem, és az Inka Birodalom fővárosa volt, és önmagában megér egy hetet szerintem. Aha. Sajnálom, hogy csak 8 napot voltunk ott, és a környékén nem egy kicsit többet, mert a város egyik, a várostól délre levő 2-3 rom kertet, vagy ilyen archeológiai lelőhelyet már nem sikerült megnéznünk, de maga a város is gyönyörű, kis utcácskák 500 éves házakkal kúsznak fel a hegyoldalba, inka romokon épült koloniális stílusú házakkal. Nekem nagyon-nagyon tetszett az a város. Közvetlen a város szélén is vannak óriási prekolumbiánus, tehát Kolumbusz előtti romok. Ez a Sacsayhuamán nevezetű romváros, óriási kőtömbökkel, hatalmas teraszos erődítmény, illetve az inkáknál valahogy egy keveredett, hogy mi az erődítmény, mi a szent hely, mi a menedékhely, mi a mezőgazdasági központ, és mi az közigazgatási központ. Vannak például Tambo nevezetű ilyen fogadószerűségek, ahol egyben viszont a terület közigazgatási főnöke is lakott, és egyben szent helyek is voltak, tehát ilyen multifunkcionális épületeik voltak állítólag.
Minden egyben.
Uh-huh. Oké. Okay. Fú, hát nagyon jól esett utazni egyet, csak így virtuálisan, és meg kedvet is kaptunk.
Igen.
Abszolút hozzá.
Igen.
Azzal együtt is, ami...
1000, hát a negatív árnyalataival is.
1100 dollár egy repülőjegy, általában a KLM-mel, vagy az Air France-el szoktak mostanában menni. A pandémia előtt volt egy valamivel olcsóbb megoldás, valamilyen panamai átszállással és egy latin-amerikai fapadossal, de ezt mostanában úgy tűnik, hogy nem üzemeltetik, vagy nem olyan olcsó, mert valamiért nem használják. Az országon belül is vannak ilyen kényelmes kis repülőutak Lima és Cuscó között 1 óra mindössze, plusz az a 3 óra, amit a repülőtéren vállalkoztatnak, és az is 1 óra késéssel indult el az egyik alkalommal. De hát ezt be kell kalkulálni Latin-Amerikában, úgy látszik.
Oké, hát szuper, nagyon szépen köszönjük,
szépen,
hogy
eljöttél hozzánk,
és elmesélted mindezt.
Igen, én is köszönöm. Perúról. Egyden Pence József volt a vendégünk, a privátbankár.hu és az m4.hu újságírója. Ballagunk tovább egy zenével, hogy aztán egy kicsit a sport világába, pontosabban az azt támogató, mert a Suhany Alapítvány az talán inkább arról híresült el, velük fogunk beszélgetni a zene után, tehát tárcsázunk Gusztus Pétert, a Suhany Alapítvány társ alapítóját és vezetőjét.